Kedves hallgatom! Bizonyos vagyok benne, hogy amikor a tesszalonikai hívők elfordultak bálványaiktól, sírtak amiatt, hogy elpocsékolták idejüket a bálványimádásra. Miután odafordultak Istenhez, igazi bűnbánatot tartottak az elpocsékolt évek miatt. Az Istenhez fordulás történt először, és aztán rájöttek, hogy az Istenhez fordulás azonos a bálványoktól való elfordulással. Édesapám szokott beszélni egy kis hajóról, ami fel-alá ment az egyik nagy folyón. Volt egy kis gőzkazánja és egy nagy sípja. Amikor a hajó teherrel megrakva a folyó folyásával szemben haladt, bajba jutott, amikor sípolni kezdett, mert a hajót lefelé kezdte sodorni a víz. Sokan vannak, akiknek van egy kis gőzkazánjuk és egy nagy sípjuk. Bánkódhatnak, könnyeket hullathatnak mindenütt, de ez nem sokat használ. Csak amikor valaki Krisztushoz fordul, akkor kezd elfordulni valamitől. Elfordul bűneitől, és odafordul Krisztushoz. Ha valaki elfordul bűneitől, ez azért van, mert Krisztushoz fordult. Rá akarok mutatni arra, hogy az Úr Jézus Krisztus a világ megváltója, és őt kell prédikálnunk az elveszett bűnösök világának, de a bűnbánatot prédikálják az egyházban. Olvassuk el a kis-ázsiai 7 gyülekezetnek küldött üzenetet a Jelenések könyve 2. és 3. részében. Az Úr Jézus Krisztus üzenete a gyülekezeteknek az, hogy térjenek meg. Ma úgy tűnik, hogy az egyház mindenki másnak mondja az egyházon kívül, hogy meg kell térnie. A Biblia azt tanítja, hogy az egyházban levő embereknek kell megtérniük. Szükséges Isten előtt térdre hullnunk és megtérnünk. Ez nem nekünk szóló üzenet, amit a megtéretleneknek kell átadnunk az utcán. A megtéretleneknek azt kell tudniuk, hogy van megváltójuk, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. A tesszalonikaiak most már Isten szolgálták, ez volt a szeretet fáradozása. Nem szolgálhatjuk Krisztust, amíg nem szeretjük őt. Az Úr Jézus mondta, ha engem szerettek, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma 14. rész 15. vers. Tegyük fel, hogy nem szereted őt. Akkor egyik parancsolata sem vonatkozik rád. Azt gondolod, hogy akarod prédikálni az evangéliumot, de nem szereted őt? Akkor maradj otthon. Parancsként kaptuk, hogy menjünk ki az egész világra, és prédikáljuk az evangéliumot minden teremtésnek, és ez azoknak szól, akik őt szeretik. Ha nem szereted őt, akkor ne tedd. Amikor az Úr Jézus Simon Péterrel beszélt, ahogy János evangélium a 21. részében olvassuk, nem ezt kérdezte. Péter, miért tagadtál meg? Nem mondta ezt sem. Péter, megígéred, hogy megváltozol, ha engedem, hogy prédikálj pünkös napján? Soha sem mondott ehhez hasonlót. Ezt kérdezte. Péter, szeretsz-e engem? Ha Péter ezt mondta volna, nem. Azt hiszem, az Úr Jézus azt válaszolta volna, hogy felejts el az egész szolgálatot. Vajon ez keményen hangzik? Nem én mondtam, hanem az Úr Jézus. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát. Ez nem azonos azzal, hogy ülve várakoznak. Ez nagy elfoglaltsággal jár együtt. Ha szereted őt, akkor szolgálod is őt. Lefoglalod magad, miközben várakozol rá. Amikor elmentem egy városba, akkor minden egyház összefogva szabadtéri istentiszteleteket tartott. Mivel új lelkipásztor voltam azon a helyen, engem kértek meg, hogy az első estén én prédikáljak. Az egyik gyülekezet tisztségviselője hallotta, hogy fundamentalista és premillenista fölfogású vagyok. Másnap így szólt. Hallottam tegnap este a prédikációját. Nem úgy hangzott nekem, mint azok közül egyik személy, akik az orrukat az ablakhoz nyomják, és közben várják az Úr Jézus Krisztus eljövetelét. Megmondtam neki, hogy akik várják az Úr eljövetelét, azoknak nem kell az orrukat az ablakhoz nyomni. Kimennek és nagyon elfoglalják magukat, miközben fáradoznak az Úrért. A várakozás ideje alatt is ki kell küldeni a misszionáriusokat a külmisszióba, mert ez az igazi várakozás Jézus visszajövetelére. Várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát. Ez nem azt jelenti, hogy leülsz, hanem lefoglalod magad az Úr munkájával. Ez a reménység álhatatossága. Állandóan szolgálsz az Úrnak, hirdeted Isten igéjét, miközben várakozol. Krisztus eljön egyházáért, hogy kivegye a világból, de ez nem menekülési mechanizmus. Ez nagyon is erős sürgetés az ő szolgálatára, és Isten igéjének hirdetésére. Jövel, Uram, Jézus! Krisztus visszajön egyházáért, és ezt az egyház elragadtatásának nevezzük. Erről a tanról nem kell vitatkozni, ezt meg kell élni. Sajnos sokan úgy hiszik, hogy Krisztus a nagy nyomorúság után jön el. Vannak olyanok, akik eljövetelét a nagy nyomorúság előtti időre teszik. Mások szerint a nyomorúság időszaka alatt jön el. Aztán megint mások, akik nem hiszik, hogy egyáltalán eljön, és mégis állítják, hogy bíznak benne, mint megváltójukban. Minden csoportnak van egy fontos kérdésem. Miként érinti értelmezésed az életedet? Vajon teszel valamit egyáltalán? Ha nézetednek nincs hatása az életedre, akkor újból meg kell vizsgálnod, hogy mit hiszel. Az Úr visszatérésének várása ösztönző tényező a hívő ember életében. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 1. vers. A hiába szócska azt jelenti, hogy üres, eredmény nélküli. Pál így szól, amikor oda mentünk hozzátok, nem csak bizonyos elméleti álláspontot mutattunk be nektek. Nem azért mentünk, hogy olyat tanítsunk, ami új és különös volt, és aminek nem volt rátok semmi hatása. Nem csak szórakoztattunk titeket néhány napon át, majd távoztunk. Pál munkája nem volt hiába való, nem volt üres járatú. Amikor Tesszalonikába ment, nagyon sok embert fölrázott, sokakat odavezetett Krisztus megismeréséhez. Ez hozta létre a gyülekezetet. Pál nem csak egyszerűen elméletet vagy filozófiát hirdetett, hanem olyan igazságot, ami munkálkodott Tesszalonikában. Az evangélium annak a városnak az utcáin járt, és bekerült a férfiak és nők szívébe, otthonaiba és életébe. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 2. vers. Az a szó, hogy tusakodás, azt jelenti, hogy összeütközés és haláltusa. Nagyon sok összeütközés és belső gyötrelem járt azzal együtt, hogy Pál odament hozzájuk. Pál azt mondja, hogy gyalázatos módon bántak vele Filippiben. Tudunk erről az apostolok cselekedetei 16. részében levő leírás alapján. De amikor Tesszalonikába ment, bátran ment oda. Más szóval nem lassult le azért, ami vele korábban történt. Nem hígította fel az evangéliumot. Rémületes élménye után Pál nem mondta, most megváltoztatom megközelítésemet. Sokkal tapintatosabban és kevésbé erőteljesen hirdetem az evangéliumot. Nem. Pál nem titkos követője volt az Úrnak. Kimondta, hogy kicsoda, mint ahogy Filippiben is tette. Láthatjuk, könnyű lett volna Pálnak ez ellen érvelnie. Eldönthette, hogy jobban tette volna, ha óvatosabban nyer meg barátokat és befolyásolja az embereket. A túlzott taktikázás és a lágy megközelítés nem volt Pál módszere. Ő bátran hirdette az evangéliumot, és élményei nem befolyásolták módszereit. Amikor hozzájuk érkezett, Isten igéjét hirdette előttük. Ha rajtad múlna, melyik prédikációját neveznéd Pál legnagyobb beszédének? Ha szavazást végeznénk, bizonyosan sokan más választ adnának, és joggal. Volt egy nagy beszéde Damaszkuszban megtérése után. Volt egy nagy beszéde Sergius Paulus előtt, Ciprus szigetén, amikor kezdte misszionáriusi működését. Aztán volt egy beszéde a pizidiai antiókiai zsinagógában, első misszionáriusi utazásakor, és én azt tekintem a legnagyobb beszédei egyikének. Aztán prédikált Aténban, a Marsdombon, és védelmére Korintusban, majd Efézusban, Tirannosz iskolájában. Azt hiszem, mindezek nagy beszédek voltak. Valaki talán azt a beszédét választaná, amit Jeruzsálemben mondott, amikor letartóztatták, vagy amikor Félix és Festus meg Agrippa elé vitték. Az Agrippa előtt mondott beszéde mintának tekinthető. Aztán elbúcsúzott Efézusban a vénektől, amikor a tengerparton találkoztak. Minden tanításában mindig Krisztust, halálát és feltámadását mutatta be. Ha nekem kellene kiválasztanom Pál legnagyobb prédikációját, akkor ezek egyikét sem választanám. Inkább választanám a Tesszalonikában töltött életét. Legnagyobb prédikációja nem írásban vagy beszédben mutatkozott be, hanem az életmódjában. Ez nem ige magyarázat volt, hanem élettapasztalat. Nem szaktudás, hanem gyakorlat. Jakabtól vette alapigéjét. A hit cselekedetek nélkül halott. Ő Tesszalonika utcáinak a járdáján haladva mondta el pontjait. Minden keresztjén prédikátor. Talán nem szereted, hogy prédikátornak nevezlek, ez mégis így van. Nem menekülhetsz el ez elől. Valamit mondasz valakinek az életeddel, amit látnak. Talán az életed beszél az otthonodban a gyermekeknek. Azt hiszem, ez az egyik oka annak, hogy olyan sok fiatalunk kint van az utcákon és a sikátorokon, az utakon és a világ országútjain. Figyelték édesapjukat és édesanyjukat odahaza, és nem szerették, amit láttak, ezért kimentek az utakra. A legnagyobb prédikáció, amit valaha prédikálsz, az életed, amit látnak az emberek. Pál beszél nekünk arról a prédikációról, amit Tesszalonikában prédikált. Aztán leírja a tesszalonikaiakkal való kapcsolatát. Olyan volt nekik, mint egy édesanya, mert vigasztalta őket. Olyan volt nekik, mint egy édesapa abban, hogy dorgálta őket. És olyan volt, mint egy testvér a tesszalonikaiaknak abban, hogy felszólította őket. Mert a mi igehirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból. Első Tesszalonikai levél, második rész, harmadik vers. A tévejgés nem volt Pál módszere. Az ő buzdításai nem tisztátalan szándékból eredtek. Pál nem hígította fel az evangéliumot. Sohasem változtatta meg azért, hogy megfeleljen bizonyos csoportoknak. Sokszor zavar engem az, amikor egyes lelkipásztorok célja az, hogy jó evangéliumi üzenetet mondjanak az egyik helyen, de aztán egy másik helyen, ahol szintén olyan világos beszédet kellene mondaniuk az örömhírről, alkalmazkodnak a hallgatók kívánságaihoz. Ez nem így volt Pál apostolnál. Igehirdetése nem tévejgésből eredt. Nem volt tisztátalan szándéka, nem indította őt a kapzsiság. Nem azért ment Tesszalonikába, hogy kapjon valamit, hogy anyagi javakat nyerjen, és nem akarta, hogy neki szolgáljanak, hanem tiszta szándékkal ment közéjük. Nem volt benne semmi aljasság és megtévesztési szándék. Nem is álnokságból. Nem alkalmazott helytelen módszereket közöttük. Nem engedte le a lelki színvonalat, hogy alkalmazkodjék az előítéletekhez, és az ó természet szenvedélyeihez. nem a bűnös testnek akart kedvezni. Sokan megtanulhatjuk a leckét Pál apostoltól ennél a pontnál. Valamikor ismertem egy lelkipásztort, aki nagyszerű igehirdető volt, de kiábrándultam belőle, mert visszament abba a gyülekezetbe, ahol valamikor lelkipásztorként szolgált, tudva azt, hogy ott bírálták az akkori lelkipásztort. Ő maga is bátorította a kritizálókat. Pál sohasem tett ilyet. Soha nem álnokságból vitte az evangéliumot az emberekhez. Aki csak tanítja Isten igéjét, annak meg kell kérdeznie önmagától, hogy van-e benne valamilyen aljasság vagy megtévesztési szándék. Őszintéknek kell lennünk önmagunk iránt. Meg kell vizsgálnunk indítékainkat. Csak azért tanítunk, hogy barátokat nyerjünk meg, és befolyásoljuk az embereket, vagy pedig őszintén próbáljuk továbbítani Isten igéjét. Barátom, meg kell vallanom, hogy nagyon sok hibát követtem el. Olyan sokszor megszomorítottam az Urat, hogy csodálkozom rajta, hogy nem tett félre a munkából. Ha én Isten lennék, már régen kiábrándultam volna magamból. De megígértem az Úrnak, amikor a szolgálatba léptem, hogy vigyázva élek. Őszintén arra számítottam, hogy nagy bajba kerülök, de az Úr jó volt hozzám. Azt hiszem, tudta, hogy elszöktem volna, ha arra lehetőségem nyílt volna. Hálás vagyok azért, hogy föltekinthetek ma is az Úrra, és elmondhatom, Uram, sok hibát követtem el, és kudarcot vallottam, de hirdettem Isten igéjét a legjobb módon, ahogy tudtam. Ha még jobban tehetném, akkor tenném, de a tőlem telhető módon hirdetem a te kegyelmedet. Szeretem ezt az ige szakaszt. Pál elmondhatta a tesszalonikaiaknak, amikor hozzátok megyek, tudatni akarom veletek, hogy nem voltak aljas szándékaim. Nem az adományotokért mentem. Nem azért mentem, hogy megnyírjam a juhokat. Azért mentem, hogy hirdessem az evangéliumot, és aztán építsem a hited bennetek. Ez volt az indítékom. Ezzel a szándékkal az ember tényleg csodálatos tengerekre vitorláz. Lehetnek viharok, de az Úr átvezeti azokon az ő szolgáját. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 4. vers. Az alkalmasnak ítél azt jelenti, hogy kipróbált vagy megvizsgált. Pál azt mondta, hogy nem volt kezdő a szolgálatban. Nem az embereknek igyekezett tetszeni, és nem kereste a népszerűséget. Nem próbált nevet szerezni magának. Amikor Pál prédikált, nem azért tette, hogy kitalálja, mit gondolnak róla az emberek, hanem hogy Isten mit gondolt felőlük. Pál Isten mérlegébe tette az életét, és kiállta a próbát. Sohasem használt semmilyen alantas és trükkös módszert, hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 5. vers. Pál nagyon őszintén beszél. Azt mondja, hogy sohasem ment közéjük azért, hogy hízelegjen valakinek. Sohasem kereste a gyülekezetben a gazdagok kegyeit. Nem próbált senkit sem megvesztegetni. A hízelgés lefegyverez minket. Sohasem tudjuk, hogy mit mondjunk. Amikor az emberek bírálnak, tudom, mit mondjak, de sohasem tudom, mit mondjak, amikor valaki hízeleg előttem. Lefegyverezi az embert. Shakespeare 12. éjszakájában az udvari bolond ezt mondta. Dicsérnek engem, és szamarat csinálnak belőlem. Most már ellenségeim nyíltan megmondják, hogy szamár vagyok. Ezért az ellenségeim által megismerem magam, és a barátaim becsapnak. Barátaink valószínűleg veszélyesebbek olykor, mint ellenségeink. Pál sohasem használta a hízelgés fegyverét. Vannak emberek, akik szeretik a hízelgéseket. Ha a keresztény munka vagy program nem támogatja őket, akkor egyáltalán nem érdekeltek abban, hogy részt vegyenek benne anyagilag. Isten könyörüljön azon a gyülekezeten vagy munkán, ami olyan emberektől függ, akik megkövetelik a hízelgést és bókolást, mielőtt támogatásukat nyújtanák arra a munkára. Azt hiszem, ez az egyik átok ma a keresztény egyházban. Pál nem használta a leplezett kapzsiságot. Igazán nem gondolom, hogy a pénz a szolgálat vétke. Sohasem éreztem, hogy a pénz nagy kísértés volt azoknak, akiket ismertem a lelkipásztori szolgálatban. De a leplezett kapzsiságnak sokszínű a ruhája. Vannak emberek, akik vágyakoznak a tiszteletre, hírnévre és pozícióra. Meg kell vizsgálnunk szívünket, hogy leleplezzünk minden kapzsiságot. Sokan próbálták megvenni az embereket azzal, hogy tiszteletbeli doktori fokozatokat adtak nekik soron kívül és tanulmányok elvégzése nélkül. Az egyetem aztán reméli, hogy majd adományokat és anyagi támogatásokat kap ezen az úton. Ez az egyik oka annak, hogy jó volna, ha minden doktori fokozatért megdolgoznának az emberek. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 6. vers. Pál sohasem kereste a pozíciót vagy tiszteletet. Sohasem kapott tiszteletbeli fokozatokat. Tiszták voltak az indítékai. Imádkozzunk! Uram, őrizd meg attól, hogy emberi hízelgéstől vagy elismeréstől tegyen függővé szolgálatomat. Segíts, hogy egyedül rád tekintsek, és igyekezzem úgy élni, hogy kedves szerint való legyen a munkám és szolgálatom. Az Úr Jézus által segíts erre. Ámen.